Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Kedves hallgatóink, jó napot, jó estét kívánunk! Ez itt a Civil Rádió és a Rádió Bézs közös műsora, amiben március 15-ével fogunk foglalkozni, és azzal az örömteli évfordulóval, hogy 200 éve született Jókai Mór. Ugye ez a két dolog nem is választható el igazán egymástól, hiszen Jókai Mór is a márciusi ifjak egyike volt, igen, ifjú is volt márciusban, ugye, mert hogy 1825-ben született, és 48-ban még csak 23 éves volt. Az ő kapcsolata a márciusi ifjakkal abban is szoros, hogy az ő lakásában, illetve ők laktak a Petőfi Sándor lakásában, ahol már ott lakott a Szendrei Júlia is, ugye akkor már a felesége volt, és aztán ott lakott a Jókai Mór, és jóba voltak hosszú ideig, egészen addig még meg nem haragudtak Petőfiék a Laborfalvi Rózára. De hát ez egy másik műsor témája. Most a forradalom évfordulójával és Jókai 200. születésnapjával fogunk foglalkozni a mai műsorban, amit Tóth Zoltán és Kis Katalin fog vezetni, és reméljük, hogy eltaláljuk az önök ízlését is Jókaival kapcsolatban, gondolom a forradalommal kapcsolatban. Úgy is egyetértünk, hogy fontos éve a magyar történelemnek.
Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Magyarok, Istenére esküszünk. ujjaim domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket.
Azt hiszem 1848. március 15-éről konkrétan nem sokat kell beszélni, hiszen ebben tulajdonképpen minden rendszer egyetértett, amiben mi éltünk. Nem volt egyszerű a gyerekkorunkban még március 15-ét ünnepelni, de erről nem beszélünk, mert ez már régen volt, most viszont nagy ünnep. Amiről viszont még nem beszéltünk mi semmi sorban, az Jókainak a születésének a 200. évfordulója. És ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy itt nálunk a Budaörsi Jókai Mornövelődési Házban, mert nem úgy hívják, bár mindenki állítja, hogy soha nem járt Jókai Budaörsön, akkor még valószínűleg budásként ismerte is. De hát a művelődési házat róla nevezték el, és nem olyan régen a Nyári Krisztián tartott egy beszámolót, beszélgetést Jókairól, egy ilyen egyórás, nagyon érdekes, nagyon szórakoztató beszélgetés volt, amiben kérdezték tőle, hogy a jelenlévők, hogy mi az ő kedvenc Jókai könyve, mert azt mondta, hogy ő tulajdonképpen majdnem mindet olvasta, van, amit többször is. És azt két könyvet említett, ami engem mind a kettő meglepett, az egyik az Aranyember volt, hogy szerinte az tökéletes az a regény, a másik pedig egy olyan Jókai mű, amiről én még csak nem is hallottam, és azt mondta, hogy ő szerinte ez a legjobb Jókai regény. Miközben hát ez nem is biztos, hogy regény. De erről szeretnénk ma beszélgetni Tóth Zoltánnal, hogy neked mi volt a véleményed. A könyv címe az, hogy Öreg ember, nem vén ember. És nagyon aranyos, hogy az előszóban azt írja, hogy milyen szép a magyar nyelv, mert egyetlen idegen nyelven sem lehet ezt kifejezni, mert nincs arra kifejezés, hogy vén ember. Sokat, hogy öreg. Na, de hát pontosan erről szól ez a könyv többek között.
Mielőtt rátérnék konkrétan az Öreg ember, nem vén ember című karcsú Jókai kötetre, egy-két szót általában mondanék. Ma az iskolákban és a pedagógusok között, meg a tágabb értelemben a közvéleménynek a szélesebb körébe is vita van arról, hogy mi legyen a kötelező olvasmány az iskolákban. És mi, amikor gyerekek voltunk, ugye nekünk is az általános iskolában kötelező volt a Jókainak a Kőszívű ember fiait elolvasni, és hát ez olyan, mint minden kötelező olvasmány egyébként a diákok körébe közutálatnak örvendett. Azonban az idő elteltével én ezt újraolvastam, már inkább felnőtt fejjel, és én nekem hihetetlenül tetszett, és hát főleg amikor bejöttek a nagy színes, szélesvásznú magyar filmek, hirtelen nem is tudom, ki rendezte őket, Várkonyi rendezte őket, ugye csupa menő, akkora kornak a legmenőbb színésznőivel és színészeivel, akkor én nekem eléggé megváltozott a véleményem Jókairól, és egyre jobban megkedveltem. Sőt, volt egy olyan időszak, ahol a Jókairól megjelent 100 kötet, Jókai összes művei címén egy ilyen zöld borításos, vagy zöld vászon, félvászon borításos könyv, el is határoztam, hogy elolvasom mindent. Na, ezt nem sikerült teljesíteni, de azért 20-at, 30-at, 40-et biztos elolvastam. Most, hogy akkor rátérjek a konkrét kérdésre, az öreg ember nem vén embert, amikor elolvastam, arra jöttem rá, hogy azért nem tetszik a viszonylag kevesebb iskolát végzett embereknek, illetőleg akik nehezen fogadják be a Jókait, az a nyelvezet, amin írt. Mert Jókai ezeket a korai műveket, tehát gyakorlatilag 1880-ig, amióta ugye ő már országgyűlési képviselő is, a korabeli nyelven írta. És ez a nyelv teljes egészében más, mint amit ma a köznyelvben, vagyis az irodalmi nyelvben is, amit beszélünk. Így tehát nem véletlen, hogy az emberek nem szeretik, mert mondjuk a szavak érthetők, még talán félig meddig a mondatok is, amiket írt, azonban az egésznek a megközelítése hát eléggé idegen a mai kortól. Például az egyik ilyen konkrét példám, ez Tallérosi Zebulon. Ugye már a neve is egy kicsit riasztó, hát az a 100 oldal, amit Jókai Tallérosi Zebulon jellemének és pályafutásának a leírása fordít, és különösen azok a tájleíró hosszú 10-30-40-50 oldalak, amiket Jókai betold ezekbe a könyvekbe. De amikor erről beszéltünk, azt mondtad, hogy ez igazából Jókainak a közművelődési vénája. Ez mit jelent?
Hát az, hogy az emberek nem utaztak. Ugye nagyon kevés része a társadalomnak járkált az országon belül. Egyrészt nem volt közlekedés, tehát gyalog vagy lóháton, aki jobb módú volt, az azon tudott közlekedni, de nem ismerték az országot. Ha az Alföldön élt egy parasztember, vagy egy kubikus, vagy szóval aki röghöz kötött, az esetleg tudta, hogy van egy olyan tó Magyarországon, vagy Balaton, de valószínűleg soha életében nem látta. Tehát ezek a nagyon szép, nagyon képletes, nagyon költői tájleírások, ezek nagyon sok ismeretet közvetítettek. Ugye mi el vagyunk kényeztetve, hogy minden ilyesmit tudunk, de hát ha már alföldi embert említettem, hogy és aki fönnlakott mondjuk a Kárpátokban, az honnan tudta volna, hogy milyen egy hatalmas síkság. Tehát ezeknek volt egy ilyen szerepe is, én úgy gondolom, vagy ő neki magának volt egy ilyen érzése, hogy ezt át kell adni, hogy ő ismer mindenféle tájat az országban.
Igen, hát ennek a közművelődési funkciónak nagyon megfelelnek egyes Jókai könyvek. Például van egy ilyen, hogy szőlészetről, gyümölcsészetről, ahol abszolút részletekben menően technikailag is leírja, hogy hogyan kell a szőlőt metszeni. Tehát egy ilyen a mai szépirodalomra nem jellemző funkció is volt, úgy, ahogy azt te mondod. Most rátérve akkor az öreg ember nem vén ember, ebből egy idézetet olvasunk fel, és ezzel indít a könyv. Azt mondjuk valakinek, öreg ember, ez szelíd megnevezés, de ha azt mondjuk, hogy vén ember, az már ócsárlás. A vénasszony pedig éppen háborús eset, azaz casus belli. Vannak ezen kívül még a régi emberek is, a Szentírásban olvashatunk ó emberekről is, Sőt, ha a harmadévi képviselőház névjegyzékén végigfutunk, még ócska emberekre is találunk. És mindezekre az európai nyelvekben csak egy kifejezés van, alt, vieux, old, stari, vecchio. De még furcsább a címhatározó, képzelt regény. Hát vannak nem képzelt regények is, kérdezi Jókai. Ennek az értelme az, hogy ezek a történetkék csak írójukra nézve képzeltek. A valósággal, mint emlékeztetőben élő történetek, amikbe aztán a szerző beleképzeli magát. Kegyed volt szíves az egészségi állapoton felől kérdezősködni, szólítja meg egy női olvasóját Jókai a könyvben. Feleltem rá, egészen jó állapotban vagyok, semmi bajomat nem érzem, jó leszem, iszom is, alszom is egész éjjel, nem ismerek se csúszt, se gyomorbajt, se aranyeret, kérem, fogja be kegyeld a hüvelykujját a markába, Uberrufen. Orvosságot nem kívánok, csupán konyakot hordok magammal egy kis kulacsban, abból húzok egyet, ha azt érzem, hogy meghűltem, és aztán, ami a legfőbb dolog, van kedvem a munkához, most is olyan lélekkel tudok dolgozni, mint fiatal koromban. A szemeim jók. Aztán azt is megvallom, hogy most is jobban dobog a szívem, ha szép asszonyt, szép lányt látok, és mikor a múzeum lépcsőjén lejövök a főrendi ház ülése után, mindig megállok egy pillanatra azelőtt a művészi szobor előtt, amelyet Gróf T.S. barátom köpenyeggel akart letakartatni. Erre aztán kegyed megint azt írta nekem, hogy miért nem házasodom hát. Özvegy vagyok, szabad vagyok, el tudnék egy asszonyt tartani. Azt mondta ám Ezopusz meséjében a bátor vadász, hogy nem az oroszlánt keresem én, csak a nyomát. Kegyed aztán szíves volt nekem hírneves férfiak példaképeit fölemlíteni, akik bátrak voltak az oroszlán nyomkövetésben, s magában az oroszlánba is belekötöttek. Férfiak, akik gyakorlati kivitelben érvényesítették azt a mondást, öreg ember, nem vénember. Ebből az ötletből írom én most kegyednek válaszul ezt a képzelt regényt, vagyis regénykéket. Ennek a tárgynak ugyanis négyféle változata van.
Az első az, hogy az öreg ember már mint 31 néhány esztendei boldog házasság után, ahogy a fekete szegélyes értesítő mondja, felejthetetlen életpárját a teremtő paradicsomának átengedte. A gyászép letelte után a sorsintéző keze és a susogó asszonyok által összekerül egykorához illő matrónával, akinek ugyan már több rendbeli fia és leányai vannak. Amazok a maguk szárnyán, emezek a más szárnya alatt, de amellett elég vagyonos és becsülésre vágyó palotája van, és fogata, páholyt tart az operában, valaha nagy szépség volt, és abból még megtartotta legalább a követelő tekintetet, nevét a jótékonysági rovatokban hirdetik, és a válogatott bálok hírlapi tudósítói leszokták írni a ruházatát. A második eset az, hogy az öreg ember nem választ új élettársat a jól megérett matrónák közül, hanem kiszemel magának egy világ szépséget, aki a vanyoláért elfogadja a kezét, akkor aztán céltérve behunja a szemét, bedugja a fülét, nem látja, nem hallja, ami körülötte történik, fogadja a gratulációkat, fizeti az árjegyzékeket, s töri magát új jövedelmi források felfedezése után, hogy a felesége fényűzésével lépést tarthasson, s végül aztán az előtt a választás előtt áll, hogy vagy maga lője, vagy mással lövesse főbe magát. Harmadik Elmondod a harmadik
Igen,
negyediket?
nem, mondd, légy szíves a harmadikat is.
Jó, harmadik esetnél az öregember szintén az elvezet, az, micsodát? Élvezetesebb részét, bocsánat, választja a megfejelt életnek. Szép fiatalt választ, s felteszi magában, hogy azt boldogítani fogja. Legelőször is feketére festi a szakállát meg a haját, és azután elhiteti magával, hogy van a természetben is második nyár. Az a baj, hogy mással nem tudja elhitetni. Következik az, hogy őrülten féltékeny lesz. Még a leborotvált szakálú férnek illik a féltékenység, de a festett szakálú nevetséges lesz tőle. Kényszeríteni akarja a természet csáberőit, ezzel aztán tönkreteszi az egész életszervezetét. Hirdetettségé teszi a kór esetei által, azokkal végzik. A negyedik eset aztán az, amikor az öreg ember nagy lelkűségét véli elkövetni, amikor a mérpuszkoszorúval megkínál egy szép fiatal lányt, aki jó erkölcsű, becsületes. A leány szülői szegények, a bátyja kórhely, adósság csináló. Rábeszélik, hogy menjen nőül a jeles kérőhoz, nem vén, az csak öreg. A leány megtört szívvel veszi fel a mennyasszonyi pátyot. És azután hűmarad az esküvőhöz, amit az oltár előtt fogadott. A férje sohasem látja őt sírni, hanem látja elhervadni. 10 év alatt hozzávénül az öregéhez. És az öreg minden nap látja maga előtt az élő kísértetét, az ártatlan lelkű angyali türelmű áldozatot, aki élő testben, akit élő testben megölt. S ha van szíve, hallhatja azt a vádoló szavát, te nyomorult, önző, gyilkos. És már most engedje meg nekem kegyet, kedves barátném, hogy beképzeljem magamat ebbe a 4 féle esélybe, s válasszam magamnak belőlük azt, amelyiktől legjobban írtózom.
Régi mondás. Igen, igen. És szerintem a negyedik változat az leginkább önéletrajzi jellegű. De ez csak az én megjegyzésem. Folytatva akkor a regényből az idézetet. Régi mondás az, hogy a megszokás az embernek a boldogsága. Ilyen boldog megszokásban öregedtem, ilyen volt a napi rendem az évek során. Korán keltem, nappal együtt lámpásnál, sebesen soha nem dolgoztam, akkor rögtön hozták a teljes kávét, egy szelet pirított kaláccsal, utána egy újnyi fokhagymás szalonnát paprikával, hegyibe egy kupica szilvóriumot, aztán ültem a papírosos asztalhoz, dolgoztam az arra a napra valót, ha volt országgyűlés, oda mentem, hallgattam a folyosón az anekdótázást. Megkérdeztem a kijövőktől, ki beszél odapent? Aztán, mikor megéheztem, hazamentem, megebédeltem kedvem szerint. De micsoda ebédek is voltak azok. Az a drága jó bableves disznókörömmel, meg a gulyáshús kemény csipedettel, hajdúkáposzta füstölt oldalassal, kolbásszal, lencse disznófülével, farkával, meg az a fordított kása bárányhússal, a jutúros puliszka, aztán a fokhagymával tűzdelt bélpecsenye, az excellens malac pörkölt zöld paprikával, a nyárson sült liba pörcös öntött salátával, hát még az élethosszító paprikás halászlé, s a leírhatatlan töpörtyűs kapros túrós csusza. Ha én ti rátok visszagondolok, közben meg utána egy-két pohár, ha nem több, svábhegyi karcos parádival. Nem tudják a nagy urak, hogy mi az? Ebéd után egyet gyökönteni a karszékben ülve, aztán nagyot sétálni ejtőzés véget, 5 órára a klubba menni, az estéri lapok túl okosabbá lenni, akkor leülni a megszokott tarokpartihoz, másfél óráig szidni a kompanistákat, és szigorodni általuk 5 krajcárért, aztán hazamenni, leülni a vacsorához, elbeszélgetni. 10 órakor már ágyban feküdtem, s aludtam, mint a juhászbunda. Ezért nem is jártam színházba, mert nem tudtam a darabnak a végét kivárni. De volt is aztán olyan álmom, mint egy szintaxista gyereknek. Mindennek egyszerre vége lett az új állapottal, vagyis amióta ismét házasságot kötöttem. Először is korán reggel nem lehet felkelni, mert 9 órakor az inasok még alusznak, későn feküdtek le. A redőnyök is le vannak bocsátva, éjszaka van. Aztán még nincs miért felkelni, hiszen nincs már betűkkel barázdálni való papíros, a reggelit pedig forcsetnek hívják. Van ott minden, kínai tea, szardinia, vaj, retek, sajt, kaviár, tojás, szalámi, sonka, libamáj pástétom, csak teljes kávé nincs, meg paprikás szalonna, mert ez a löncs. Hát még aztán a díner. Hol van az én jeles alföldi szakácsném? Itt francia szakács kotyvaszt valamit, az én gyomromat úgy megfekszi, mintha rossz lelkiismeretet nyeltem volna le, mustárban pirítva. Rosszul is nézek ki. Minden ember azt kérdi tőlem, mi bajom van. Ennyit akkor az újházasság életmódbeli szokásváltásairól.
Közben pihenésképpen még annyit elmondanék, hogy aki egy kicsit is ismeri Jókai műveit, az tudja, hogy nem használt egy modern magyar nyelvezetet ebben, amiket most már felolvastunk, azokban azért kiderül, hogy nagyon megváltozott a nyelvezete. De az egész felolvasásban talán, hogyha 4-5 olyan szó volt eddig, amin gondolkozni kell, hogy mit jelent. Tehát, hogy sokkal könnyedebb írásmód, és a nyelvtani része is sokkal modernebb, és szerintem ez már egy átmenet a 20. században irodalom szintjén is, hogy ez már nagyon is az olvasóknak szól, nem csak a tanításban és a fejlődésben, és, hanem maga az irodalom jön elő a nagyon modern részével és a nagyon szép kifejezésével, és az, hogy az egész regény, ez egy kis regény csak, nagyon is az emberi lélekkel foglalkozik, hogy még akkor is, hogyha ilyen vidámabb kijelentések vannak benne, mint amiket most már felolvastunk, hogy mik lehetnek ezek. Ugye Jókai nagyon hosszú ideig élt, de tulajdonképpen egész életében szinte a Laborfalvi Róza volt a felesége, és egy nagyon minta házasság volt, ezt mindig mindenki csodálta, hogy egyrészt meglepő módon idősebb volt a Laborfalvi Róza, mint a Jókai Mór, másrészt pedig hát